Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 154. dicséretet énekeljük. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készüljünk, a 329. dicséret második versét énekelve. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogyan bízta a tanítványaira a keresztelést az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadottat, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És egy igét olvasok a János evangéliuma 17. fejezetéből, Jézus Krisztus főpapi imádságából. Ezt mondja imádságában, Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogyan én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Kedves testvérek, a keresztség védelmet jelent. De nem abban a babonás értelemben, ahogyan sokan értelmezik ezt, hogy védelmet jelent betegségektől, védelmet jelent a gonosz ártó hatalmától, hanem olyan értelemben, hogy a keresztség a Jézus Krisztussal való közösségnek a kapuja, és a Jézus Krisztussal való közösség a hit jelent védelmet a gyermekeinknek. Micsoda ez a védelem? Hát tudjuk, hogy nem csupán a betegségektől kell megoltalmazni a gyermekünket, hiszen ennél sokkal rosszabb dolgok érhetik. Igen, a gonosztól védelmet ad nekünk a hit Jézus Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy az életünknek tiszta alapja lesz, tiszta gondolatok. Föl tudjuk fedezni ebben a világban az Isten szeretetét, az Isten nagyságát. És ezek a dolgok fogják befolyásolni az egész életünket, ezért leszünk majd bátrak, ezért tudjuk megvédeni az Isten erejével magunkat és a ránk bízottakat. Mert ismerjük az Isten szeretetét, kegyelmét, és látjuk a dolgok mögött, ezért tudunk igazságosak lenni, szeretetteljesek. Védelmet jelent az életünkre a gonosz hatalma ellen a hit, amelynek kapuja a keresztség. Az is fontos, hogy ezt a védelmet harcok között kapjuk. A betegségektől sem jó védelem az, hogy valakit üvegbúra alatt tartanak. Ha egy csecsemőt úgy védenek, hogy jaj, senki ne jöjjön a közelébe, nehogy megfertőzze, pontosan az ellenkezőjét érjük el, kifejletlen és gyönge lesz az immunrendszere, és kiszolgáltatott lesz mindenféle támadás és betegség ellen. A Krisztustól kapott védelem a gonosztól, az harcok árán lesz a miénk. Így mondja Jézus Krisztus, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól, ugye ez a védelem, de nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból. Ott fognak élni. Nem tudjuk őket megőrizni, és nem is kell megőrizni attól, hogy olyan dolgokkal találkozzon, amik rossz dolgok. De a védelem pontosan arról szól, hogy ő belülről lesz fölkészülve ezekre. Belülről kap erőt és világosságot mindezeket elutasítani. Másképp élni, mint amit a környezet sugall. És ez a védelem, ez nem egy olyan dolog, amelyet most a keresztségnél kap egyszer s mindenkorra. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Tehát ez a védelem azt jelenti, hogy megszentelt lesz a gondolatom, a gondolkodásom, és ezért ennek alapján tudok élni. No, de ezt a megszentelést, ezt nem varázs eszközként kapom a keresztség alatt, hanem úgy kapom, hogy hallgatom az ő igéjét. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Hogy az fogja formálni újra meg újra a gondolkodásomat, hogy jövök a gyülekezetbe, és táplálom a lelkemet is az Isten igéjével. Adja Isten ezt a védelmet a ti kedves gyermeketeknek is, Alexandrának, hogy ebben a védelemben tudjátok fölnevelni, a gonosztól védve, hogy a gondolatai tiszták legyenek, úgy, hogy harcok árán, nem kivéve ebből a világból, körülbástyázva, hanem ebben a világban kaphasson védelmet, és ezt csak úgy kaphatja, ha ti is jöttök a gyülekezetbe, tápláljátok a lelketeket, és ő is így fog fölnövekedni. Amen. Most arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy fennállva tegyünk vallást keresztjén hitünkről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígéritek-e, fogadjátok-e? Imádkozzunk. Dicsőítünk, édesatyánk, csodálatos tervedért, az életért. Dicsőítünk az anyaméknek a gyümölcséért, a gyermekért. Neked köszönjük, hogy megtartottad az édesanyát is, a gyermeket is a szülés nehéz órájában. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, és neked ajánlhatjuk fel a saját életünket és a gyermekeink életét. Könyörülj rajtunk, újítsd meg bennünk a hitet, reménységet és szeretetet. Tudjuk, hogy ezt folyamatosan akarod tenni bennünk. Segíts ezt gyakorolni, a gyülekezetbe járni, figyelni rád, keresni a te útmutatásodat és akaratodat mindnyájunknak. Amen.
Alexandra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ez mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, ennyi van.
együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Kérem a kedves családot, hogy fáradjanak a padokhoz, és üljenek, foglaljanak helyet a gyülekezet körében, és mindnyájan foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Somogyi Józsefné, Szabó Emília testvérünktől, aki gyülekezetünknek templomba járó és adakozó tagja volt. Isten adjon vigasztalást minden szeretőjének. A mai istentisztelten megkereszteltük Kovács Attila és Fülöp Zsuzsanna, Erdőszent György, illetve Marosvásárhelyi születésű testvéreink, Alexandra Barbara nevű leánygyermekét. Isten áldja a családot, és adjon nekik tanácsot és segítséget a gyermek hitben való neveléséhez. Az énekkar legközelebbi próbája szombaton 7 órakor lesz. Szeretettel várjuk az énekelni szerető gyülekezeti tagjainkat, a régi és új énekkarosokat is. Pünköst hétfőn gyülekezeti napunk lesz, ahogy évek óta szokásos, tehát egész napos délutánig tartó programokban leszünk együtt. A közös ebéd miatt, hogy lássuk, hogy mennyit kell főzzünk, kérjük, hogy a kiáratnál legyenek szívesek föliratkozni a testvérek, akik úgy készülnek, hogy itt maradnak pünköst hétfőre. Pünköstkor, pünköst ünnepén konfirmáció lesz gyülekezetünkben. 8 serdülő és 5 felnőtt készül konfirmációs fogadalmat tenni és csatlakozni gyülekezetünkhöz. A héten úrvacsorai előkészítő alkalmaink lesznek szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órakor a gyülekezeti teremben. A pünköst hétfői alkalomra szeretettel fogadunk süteményt, akik ezt megtehetik, hogy házi süteményt tudnak készíteni és hozni. A gyülekezetben mamakör van, ahol a kisbabákkal együtt lehet jönni és beszélgetni Isten igéjéről és a mindennapi problémánkról. A kismamák nagyon szeretik ezt az alkalmat. Pénteken 10 órától van ez az alkalom. Ma az istentisztelet után megbeszélést tartunk a pünköst hétfői alkalomról, illetve a gyermektáborunkról. Ezért a presbiter testvéreket is várjuk erre a megbeszélésre, illetve a tábori megbeszélésre, a gyerektáborunkról mindazokat várjuk, akik bármilyen formában segítenek a gyerektábor munkájában, akár a gyerekek közti szolgálatban, de akár a süteménysütésben, vagy a takarításban, vagy bármilyen jellegű munkában. Felhívom a figyelmet az 1% lehetőségére, az utolsó napokban vagyunk, amikor még erről nyilatkozni lehet. Nem csak egyházi 1% van, amelyet az egyházunk egésze kap, hanem van civil 1% is, és gyülekezetünknek van alapítványa, tehát így gyülekezetünk közvetlenül is részesülhet az 1% juttatásban. Felhívom a testvérek figyelmét, hogy imádkozzunk egymásért és a gyülekezet előre haladásáért, gyarapodásáért, növekedéséért. Az imaládába várjuk a testvérek imakéréseit, a kijáratnál van elhelyezve ez a doboz, illetve az istentiszteletek előtt 9 óra 40 és 50 között az alaksori helyiségben, a templom mögötti épület alaksorában imádkozunk együtt, erre szeretettel várunk minden imádkozót. Most folytassuk az istentiszteletet, keressük meg a 378. dicséretet, és énekeljük az első 3 versét, így kezdődik: adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, a Biblia olvasó kalauzunk szerinti igéből, Józsué könyve 23. fejezetének az első 13 versét olvasom. Józsué intelmei. Hosszú idő telt el azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izraelnek minden ellenségétől körös körül. Józsué is megvénült, megöregedett. Ekkor összehívta Józsué egész Izraelt, annak véneit, családfőit, bíráit és elöljáróit, és ezt mondta nekik: én megvénültem, megöregedtem. Láttátok mindazt, amit Istenetek az Úr tett értetek ezekkel a népekkel, hiszen Istenetek az Úr harcolt értetek. Látjátok, kisorsoltam törzseitek között az itt maradt népek birtokát, meg azokét a népekét is, amelyeket kiirtottam a Jordántól a Nagy-tengerig napnyugaton. Istenetek az Úr maga szorítja és űzi ki őket előletek, hogy birtokba vegyétek földjüket, ahogyan megígérte nektek Istenetek az Úr. Legyetek azért igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami megvan írva Mózes törvényének könyvében. Ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak közöttetek, isteneiknek a nevét ne említsétek, ne esküdjetek rájuk, ne tiszteljétek őket, és ne boruljatok le előttük. Ragaszkodjatok viszont istenetekhez, az Úrhoz, ahogyan a mai napig tettétek. Nagy és erős népeket űzött ki előletek az Úr. Előttetek azonban senki sem állhatott meg mindmáig. Egy közületek elűz ezret, mert istenetek az Úr harcol értetek, ahogyan megígérte nektek. Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek isteneteket, az Urat. Mert ha mégis elfordultok tőle, és ha ezeknek a népeknek a maradékaihoz ragaszkodtok, amelyek itt maradtak köztetek, ha összeházasodtok és összekeveredtek velük, ők meg veletek, akkor tudjátok meg, hogy nem űzi ki többé Istenetek az Úr ezeket a népeket előletek, sőt törré és csapdává lesznek számotokra, oldalatokon ostorrá, szemetekben pedig tövisekké, míg ki nem pusztultok erről a jó földről, amelyet Istenetek az Úr adott nektek. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem meg is értsük, szívünkre vegyük, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért kérjük most Istent fennállva imádságban. Köszönjük Istenünk, hogy nem csak a honfoglaló zsidó néppel voltál vele, ahogy hallottuk és ahogy ők tapasztalták. Köszönjük, hogy mindazokkal velük vagy, akik téged keresnek, akik téged hívnak segítségül, és a te utadon akarnak járni. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ott légy velünk. Nagyon nagy próbák érnek minket ebben a világban. És nagyon bizonytalanok vagyunk sokszor, hogy ott vagy-e, hogy segítesz-e, és hogy miben tapasztaljuk ezt a segítséget, és hogy mit tanácsolsz nekünk. Köszönjük, hogy most itt lehetünk, és köszönjük, hogy várhatjuk, hogy te szólj, mert te éppen azt várod, hogy rád figyeljünk. Te akarsz utat mutatni nekünk. Nagy dolog ez, Istenünk. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban eljöttél közénk. Köszönjük, hogy a Szent Lelked által most is itt vagy, és megismerhető vagy a számunkra. Kérünk, védj el belőlünk minden akadályt. Kérünk, segíts rád figyelni, segíts, hogy készség legyen bennünk tőled tanulni. Segíts, hogy legyen készség bennünk felülvizsgálni a saját gondolatainkat, és a tieidhez igazítani. És főleg arra adj készséget, hogy megtisztuljunk minden önzéstől és hiúságtól, hitetlenségtől és reménytelenségtől. Kérünk, formálj minket a te követőiddé, akik rá tudják irányítani a figyelmet ebben a világban. Légy velünk, és áld meg igédet szívünkben. Amen. Készüljünk az ige hallgatásra, a megkezdett dicséret negyedik versét énekelve, a 378. dicséret negyedik verse így kezdődik. Világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium.
Ellen.
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, az előbb felolvasott szakaszban található Józsué könyve 23. fejezetéből a 7. vers elejét olvasom újra, amelyik így hangzik: ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak köztetek. Foglaljuk el helyünket. Ebben az évben a második helvét hitvallás fejezeteit tárgyaljuk, de most egy kis szünetet tartunk, hiszen jönnek a pünkösdi ünnepek, meg többször nem én fogom hirdetni az igét, és pontosan jó is ez a szünet, mert a hitvallás eddig szólt a hitünk dolgairól, és majd ezután fog szólni mindarról, ami ebből következik a gyakorlatban, a gyülekezeti életben és a hétköznapi életben. Úgyhogy ma nem a hitvallásban megyünk tovább, hanem a napi igéből szeretnék egy gondolatot kiemelni, amint hallották is a testvérek, hogy Józsué azt mondja a népnek, akivel együtt vívták a honfoglalás nehéz küzdelmeit, és elfoglalták az ígéret földjének a nagy részét, ezt mondja: ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak köztetek. Ezen meg szoktunk akadni a Bibliában, főleg azért, mert egyenesen ki is kellett írtani az ellenszegülő népeket, tehát akik nem akarták, hogy ott letelepedjenek a zsidók, és ellenálltak, azok természetesen meghaltak, hiszen ez egy honfoglaló háború volt. Miért nem volt szabad velük közösködni, velük elegyedni? Ez olyan nagy kérdés lehet. Ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel. És különösen a mai korra nézve is támadnak ezek ebből a dologból kérdéseink. Hogyan éljen ma egy keresztjén? Az, hogy Józsué azt kapta, hogy ne keveredjen össze az ott talált népekkel, az azt jelenti, hogy a keresztjén várfalak és bástyák mögött kell, hogy éljen, elzárva ennek a világnak a hatásaitól, vagy valami mást. Vagy a másik kérdés, hogy vajon egy gyülekezetbe milyen új szokások engedhetők be? Mit jelent ez, hogy ne keveredjünk a környezetünkkel, ránk nézve? Vagy egy harmadik kérdés, hogy megengedhető-e egy keresztjénnek, egy nem keresztjénnel bármilyen közeli kapcsolat? Hát csak ezt a három kérdést vetem föl, és ma főként ezekre fogjuk keresni a válaszokat az Isten igéjéből. Amikor Józsué azt a parancsot mondja a népnek, hogy ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, akkor ez nem az Isten elsődleges akarata. Ez nagyon fontos látnunk. Miért mondom ezt? Mert jóval a honfoglaló háborúk előtt, sőt, jóval azelőtt, hogy Isten Egyiptomból kiszabadította a zsidó népet, már megszólította Ábrahámot, és ez mindent megelőzött. És Ábrahámnak, amikor megszólította őt, akkor ezt mondta Isten: menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Ugye ennek a parancsnak és ígéretnek a beteljesülése volt, hogy Józsué elfoglalta több száz évvel később azt a földet. Nagy néppé teszlek és megáldalak, nagyját eszem neved és áldást leszel. Megáldom a téged áldókat, megátkozom a téged gyalázókat, És most figyeljünk, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Tehát Ábrahám kapott egy ígéretet, amelyik a többi népre vonatkozik. Hogy ő áldás lesz a többi nép számára. Ezt nem lehet úgy megvalósítani, hogy hermetikusan elzárva, mint egy bástya falak mögött vagyok, mint zsidó nép, és nem érintkezem, szóba se állok az idegenekkel. Nem. Az Isten elgondolása nyilván nem ez. Az Isten elgondolása a misszió, a küldetés, hogy világossága legyen a hívő ember azoknak, akik még nem ismerik Istent. Miért van ez akkor ez a parancs, hogy ne keveredjetek azokkal a népekkel össze? Azért, mert ha a mi világosságunk elalszik, akkor nem tudunk világítani a többieknek. És a mi világosságunk egy ilyen kevert közegben nagyon könnyen elalszik. Emlékszem, hogy az én gyerekkoromban Budapest belvárosa teljesen szürke volt. Hát tudjuk, mi az a patina, amelyik lerakódik a kipufogó gázból és a sokféle anyagból a ház falakra, és teljesen barnává, szürkévé tesz minden egyes házat. Olyan jó látni ma Budapest belvárosát sok helyen, hogy megújulnak ezek a házak, és kiderül, hogy milyen szépek, mert amíg egységesen szürkék és barnák voltak, addig nem is lehetett látni az építészeti értékeket sem. Szépen egybeolvadt a szürke csúnya panelház a szürke csúnya más házakkal. S mihelyt színe lett, rögtön kiderültek az értékek. Egy kicsit a kereszténységgel is így van. Hogyha mi nem éljük meg, ha hagyjuk, hogy lerakódjon ránk a patina, nem friss a kereszténységünk, nem örülünk annak, hogy a mi Istenünk Krisztusban lehajolt hozzánk, és megbocsátja minden bűnünket. És hogy mi tudhatjuk, hogy kitől van ez a világ, és milyen csodálatos tervet követ, ha az nem élő és friss, és hagyjuk, hogy lerakódjon a patina, akkor oda a bizonyságtételünk, akkor nem vagyunk semmi hatással a kívülről szemlélődőknek, beleolvadunk a környezetünkbe. Isten ezt nem akarja. Nem az a célja, hogy kirívjunk a környezetből, de az a célja, hogy meglássák az értékeinket. Hogyha rendbe tartjuk, és állandóan tisztogatjuk az életünket az ő szent lelke világosságába, ha járunk gyülekezetbe, és kitesszük magunkat az ő szavának, a megtisztító hatásának, akkor az életünknek az értékei nyilvánvalóak lesznek. Mert ő maga lesz rajta látható. Beszélhetek tulajdonképpen egy biológiai példáról is. A sejtjeinkben az különleges többek között, hogy egy félig áteresztő hártya van körülöttük. Ezt tanuljuk biológiából. És ez egy nagyon fontos dolog. Ahogy a nevében van, ebben az a lényeg, hogy félig áteresztő, tehát, hogy bizonyos dolgokat nem ereszt be a sejtbe, és nem ereszt ki onnan, de bizonyos dolgoknak pedig bizonyos molekuláknak szabad bejárásuk van, mert az anyagcsere szükséges az élethez. Valami ilyen félig áteresztő életmódra hívott el minket az Isten. Azt akarja, hogy a benne való élet az működjön, és ehhez szükséges az, hogy mi ott éljünk a világba, noha nem a világból valók vagyunk. Hogy kapjunk belőle impulzusokat, működjön az anyagcsere, az élet a sejtben csak így működhet. Hogyha kapcsolatban van a környezetével, és nincs lezárva teljesen. De nem folyhat szét a benne levő élet, mert az egy különleges közösség, ott különleges anyagok vannak, szerves anyagok, amik úgy magukba, enélkül a közösség és védelem és szervezettség nélkül lebomlanak, tudjuk. Tehát valahol az kell fontos legyen ebből nekünk, hogy a határ a lelkünkben húzódik. Az a bizonyos szűrő, hogy mit engedek be. A lelkemben kell elsősorban elhatárolódnom. És látjuk, hogy itt Józsué felhívásának is ez volt a lényege. Hogy ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, nem az, hogy vegyesen laktak ezekkel a népekkel, hiszen az adott volt. Sok népet nem tudtak kiirtani. De azt mondta, hogy ne keveredjetek. Ne vegyétek át a gondolkodásukat, a bálványimádásukat, ugye ezt részletezi. És itt megérkeztünk a második kérdésre, hogy mit kell kiszűrnünk, mi az, ami nem jöhet be, például egy gyülekezetbe. A bálványimádás. Nyilvánvalóan megfogalmazza ezt így az ige, de mi ez a bálványimádás? Mi itt gondolunk például az ókori bálványszobrokra, gondolhatunk a babonaságokra és azokra a vallásokra, amelyek egészen másként gondolkoznak erről a világról, nem olyan tisztán és egyszerűen, ahogyan a Biblia gondolkozik. Ennek nincs helye keresztény gyülekezetben, idegen vallásoknak. Tehát az ökumené nem terjedhet ki mindenre. Sőt, az az igazán ökumenikus, tehát feledkezetek közötti kérdéseket szívén viselő keresztjén, akinek működik a szűrője, és rá tud mutatni a többi felekezetben is arra, ami veszélyes. Mert babonaság van benne, vagy a bálványimádás felé mutat. Keresztjén gyülekezetben ennek természetesen nincs helye, de tudjuk, hogy a bálványimádás az nem csak ez. A legáltalánosabb példa erre, amit mindig szoktunk mondani, a pénznek az imádata, a mammon, ezt Jézus Krisztus is használta, mikor arról beszélt, hogy nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak együtt, mert az egy bálványisten, a pénz istene, az anyagi boldogulás istene. Ezt is tudjuk. De a 21. századunknak vannak konkrét bálványai, amelyek jellemzőek erre a korra. És talán mondjunk itt néhány gondolatot erről, mert ez nagyon fontos. Hogy megértsük, hogy milyen környezetben vagyunk, és mitől akar óvni minket az ige, amikor azt mondja, hogy ne keveredjetek azokkal a népekkel. Korunk bálványa, így mondhatom, hogy az önimádó fogyasztói társadalom elsősorban. Tehát, hogy az emberek saját magukat akarják megvalósítani, saját maguk körül forognak, talán tudnak arról, hogy van ilyen, hogy Isten, van ilyen gondolat, de nem mozgatja meg őket, nem foglalkoznak vele, vagy ha foglalkoznak, akkor ezt mint egy letudják, azért, hogy saját maguk körül foroghassanak, és az életben megvalósíthassák magukat nyugodtan, és ne szólaljon meg a lelkiismeretük. A Biblia azt mondja, hogy ez teljesen idegen a valóságtól és a keresztény gondolkodástól. Istennek van csodálatos terve velünk ezzel a világgal. És mi ő körülötte kell, hogy forogjunk, és az ő tervei kell, hogy megvalósuljanak az életünkben. De a fogyasztói társadalom önmagát imádja, és úgy gondolja, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy ő elgondolja, mindennek az ő javát, élvezetét, izgalmát kell szolgálja, és hogy neki elsősorban jogai vannak, amiket számon kell kérnie mindentől és mindenkitől. Ez az, amit nem szabad beengedni a szívünkbe, és nem szabad beengedni a gyülekezetekbe. Azt kell mondjam, hogy egy jól működő gyülekezet pontosan az ellenkező irányba hat, és megvédi a tagjait ettől a bálványtól is, az önimádó fogyasztói társadalom bálványától. Az önimádó fogyasztói társadalomban jelszavak működnek. Például ilyen jelszó az, hogy az Isten szeret. És akkor leegyszerűsítettünk mindent. Az Isten megbocsát. És aki ilyen önimádó és fogyasztói hívő, az azt mondja, hogy akkor minden rendben van. Én elmondtam egy imádságot, én tudom, hiszem, hogy Jézus Krisztusban az Isten lejött a földre, meghalt értünk és megbocsát, és akkor minden rendben van. Ennyi a kereszténység. Ennyi a kereszténység, nem. Ez egy jelszó. Ez egy jelszó, amelyik egyoldalú, és amelyik nem szól arról, hogy a kereszténység harc. Egy nagyon kemény harc a saját rossz hajlamaim ellen. Nagyon kemény harc, amiben az Isten előbbre szeretne segíteni mindnyájunkat. És ő szent, és nem enged ebből. Ő nem azt akarja, hogy mi ezen a jelszó alatt, hogy ő megbocsát és szeret minket, az életünkben minden maradjon a régiben, és ne változik semmi. Éppen ezért egy jól működő keresztény gyülekezetben igei tanítás van. Olyan dolgok hangzanak el a szószékről, amiken el kell gondolkozni. Nem egyszerű és egyoldalú jelszavak, hanem kiegyensúlyozott tanítás, amelyik az éremnek mind a két oldalát elmondja. Amelyik nem csak a kegyelemről beszél, hanem az Isten szentségéről is, és arról a megtisztító erőről, amellyel az igaz hit rendelkezik a szívünkbe. És amellyel munkálkodni akar a Szentlélek bennünk. A másik dolog, ami az igaz keresztény gyülekezetre jellemző, hogy hangsúlyozza a jogokból fakadó kötelességeket. Egy egészséges gyülekezet olyan tagokból áll, akik nem kívülről nézik, mint egy színpadról, hogy mi történik ebben a gyülekezetben, hogy ott van talán a lelkipásztor, meg a főgondnok, és akkor nagyon jó, ők mindent elirányítanak, minden rendben van, vagy ha nincs egészen rendben, akkor elmondjuk, hogy mi a kritikánk, és hogyan tudnánk jobban csinálni. Nem, a gyülekezet az úgy működik, hogy minden tagja keresi, hogy mit tehet hozzá. Minden tagja keresi, hogy az Isten hol akar engem látni ebben a gyülekezetben, milyen feladatot, milyen szolgálatot bíz rám. És egyáltalán az evangélium hirdetése nem abból áll, hogy a lelkipásztor ide kiáll, és elmondja azoknak az evangéliumok, akik már százezerszer hallották. Az evangélium hirdetése ott történik a hétköznapokban, mert ott hallhatják azok, akik nem jönnek el a templomba. És az az életünkkel történik. Úgyhogy látják rajtunk, és kérdeznek. Tehát nem Jehova tanúi módján, hogy kéretlenül oda megyünk, és akár akarja, akár nem mondjuk, hanem úgy, hogy Krisztus tanításának megfelelően élünk, és ez meglátszik rajtunk. És úgy tudunk békességet, szeretetet, igazságot, a többi kincseket sugározni, hogy elkezdenek kérdezni, és akkor lehet mondani, hogy honnan fakad mindez. Egy egészséges gyülekezet szolgálatot teljesít a mindennapi életben is, és a gyülekezetben is. Tehát a jogaiból, hogy én az Isten gyermeke vagyok, nekem az Isten megbocsátott, ebből csodálatos kötelességek fakadnak. Hogy mindezt másokkal is megismertessem, és egy olyan gyülekezetet formáljunk, amelyik befogadó, és amelyik megéli ezt, és amelyik tudja hirdetni az evangéliumot. És egy harmadik dolog, hogy egy egészséges gyülekezet mindig olyan, hogy az Isten körül rendeződik. És a legfontosabb feladat az evangélium hirdetések körül rendeződik. És ott mindenkinek megvan a maga feladata. Aki szépen tud rajzolni, az nagyon szép meghívókat gyárthat a gyülekezeti alkalmakra, és így tovább. De a gyülekezet abban is segít, hogy ez nem növi ki magát, hogy ő majd legyen egy primadonna, akinek hódolnak, és aki megsértődik, hogyha őt nem veszik figyelembe, és kevés szolgálati lehetőséget kap, és így tovább. A gyülekezetben, a jó gyülekezetben az Isten van középpontban, és az a feladat, amit ő adott nekünk, az evangélium hirdetése, és ott mindenki megtalálja a maga kibontakozását, de ebben a keretben, hogy Isten a középpont. És ez ellentéte a fogyasztói önimádó társadalomnak. Adja Isten, hogy így tudjunk élni, és a gyülekezeti életünk ilyen egészséges legyen, és segítse a tagjait arra, hogy megállják a helyüket a külvilágban. De azért ott látunk egy dolgot, gondolatot még ebben az igében, hogy nem csak azt mondja, hogy ne keveredjetek el ezekkel a népekkel, hanem egy dolgot kifejezetten tilt, azt mondja, hogy nem szabad összeházasodnotok velük. És ebben azért benne van, hogy mégsem csak a kizárólag a lelkünkben kell elhatárolódni a hitetlenektől. Hanem van ennek konkrét formája is. Úgy lehet fogalmaznom, hogy meg kell válogatnom, hogy kivel fűzöm össze az életemet, mert vannak olyan szoros kapcsolatok, amelyben nem lehet úgy élni, hogy lelkileg elhatárolódom minduntalan tőle. Ilyen a házasság. Keresztény ember azért nem gondolhat arra, hogy egy babonás és pogány hitű emberrel kösse össze az életét, mert akkor úgy kell élnie, hogy lélekben állandóan el kell határolódnia attól az embertől, akivel pedig szoros közösségben kell élnie, mert a házasság erről szól. És ez így nem működik. És nyilván nem csak a házasságra vonatkozik ez. A mai korban sokan azt mondják, hogy például a üzlettársi közösség is így van, hogy ez egy nagyon nehéz dolog lenne, ha üzlettárs lenne egy keresztjén, meg egy babonás, pogány vallásokban élő ember, mert akkor ugyanez lenne a dolog, hogy nagyon szoros a közösség, és mindig el kéne határolódni, és a kettő együtt nem megy. Adja Isten, hogy ezt lássuk. Keresztény családok is sokszor azért tiltakoznak az ellen, hogy egy ilyen tőlük idegen gondolkodású ember befogadjanak a családjukba. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretik az ilyen embereket, és nem tartják velük a kapcsolatot, de családba befogadni az egy olyan szoros közösség, ahol hát nehéz azt megvalósítani, hogy mindig határolódjunk el lélekben. Óhatatlanul hatással lesz ránk, és rossz hatással. De mindenképpen a lélekben való elhatárolódás a lényeg. Adja Isten, hogy lássuk ezt. És hogy mi a modern kornak a bálványa, azt is lássuk. Ettől legyünk lélekben szabadok, és ezt ne engedjük. És hadd mondjam, hogy itt nem az ateistáknak van elsősorban veszélye ezen a téren. Nem véletlenül mondtam, hogy a babonás és bálványimádó és erre épülő vallást vallók sokkal veszélyesebbek, mint egy olyan ember, aki nem hisz. Bár ott is fennáll a dolog, hogy hogy élhetek szoros közösségben valakivel, akivel a legfontosabb dologban nem vagyok egy. Jézus Krisztusban higgyünk, aki kegyelmet ad nekünk, megváltotta az életünket, akiben bűnbocsánatot kaptunk, és aki éppen ezért áldott kötelességünké teszi, hogy neki szolgáljunk. Hogy az életünk megtisztuljon, hogy az életünk hirdesse az ő nevét a világban, hogy az életünkön meglátszódjék, hogy hozzátartozunk. Így legyen. Amen. Énekeljük az igehirdetésre válaszképpen a 393. dicséretet, mind a két versével, így kezdődik, ne csüggedj el, kicsiny sereg.
Szót érted, ő által a harcodban megvéd, szent igéjét és téged.
Jöjjetek fennállva, imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, hogy leleplezed előttünk az ellenség megserkedését, amelyik sokkal veszélyesebb a nyílt támadásnál, amikor beszürkíti az életünket, amikor csak egy-egy kis árnyalat rakódik ránk, és észre sem vesszük, hogy már nem különbözünk úgy a hit nélkül élőktől, mint ahogyan kellene. Köszönjük, hogy újra meg újra le akarod rólunk vakarni mindazt, ami nem odavaló. Köszönjük, hogy meg akarod mosni a lábunkat a világ porától, az önzéstől, az önelégültségtől, a sértődékenységtől, az önmagunk körül való forgástól meg akarsz szabadítani. És az igaz hitet újra erőssé tenni bennünk. Csodálatos vagy te, és csodálatosak a te terveid, csodálatos a te világod, csodálatosan összefügg minden mindennel. Segíts, hogy megrendüljön újra meg újra a szívünk, és legfőképpen attól rendüljünk meg, hogy te megbocsátod a bűneinket. Te foglalkozol velünk, te gyermekeiddé fogadsz minket Jézus Krisztusban. Kérünk téged, hogy segíts ennek örülni újra meg újra, hogy ebből fakadjon minden a mi életünkben, hogy ettől legyen a helyén minden, hogy ellenállni tudjunk a világ csábításának és szürkítő hatásának, hogy ne önimádó és fogyasztó hívők legyünk, hanem neked szolgáló és téged hirdető hívő emberek a magunk helyén. Amen. Most egy percnyi csendben ki önmaga folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most imádságos szívvel gondolva népünkre és a Kárpát-medence magyar, és azon túl a magyar közösségre, énekeljük a himnuszt. Oh. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a megkezdett 378. dicséret, hátralevő három versét énekeljük, az ötödik vers így kezdődik. Te igazgasd elméjét és minden tanúságát, vezéreld útját, nyelvét, ami lelkipásztorinknak, és oktassad elméjüket a te szent beszédedet figyelmesen hallgatóknak.